Hölgyeim és uraim, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és engedjék meg, hogy külön üdvözöljem itt Tóth Károly említett, hogy sok ismeretlen arcot lát, azt a jó néhány komáromi történész hallgatót, aki eljött. Hát ők lesznek azok, akik majd minket ettől az asztaltól ellögdösnek pár év múlva, és ehhez nekik sok sikert kívánok. Még egy megjegyzés, véletlenül alakult úgy, de részben átfedik egymást azok a gondolatok, amelyeket Szarka László mondott el, és amelyeket én fogok elmondani, úgyhogy úgy bizonyos mértékben majd eltérek attól azoktól a panelektől, amelyeket kivetítek, mert nem akarom számos tekintetben ismételni önmagamat. Olyan címet adtam az előadásomnak, hogy Budapest, Moszkva és Prága bűvkörében, ugyanis valahogy úgy érzem, hogy azok az alternatívák, amelyek a két háború között megjelentek a szlovákia-magyar politikában, azok bizonyos mértékig nem voltak teljesen önállóak, hogyha itt lenne Popey Gyula kollégám, akkor valahogy úgy mondaná, hogy ezeknek a politikáknak a spiritus rektorai azok nem itt Pozsonyban vagy Komáromban ültek, gondolkoztak, hanem valahol másütt, Prágában, Moszkvában vagy éppen Budapesten. Úgyhogy részben erre is szeretnék majd kitérni. Valami olyasmivel szerettem volna kezdeni, mivel Szarka László is beszélt, hogy a két háború közötti Csehszlovákia egy parlamentáris többparti demokrácia volt, ahol viszont nagyon kevés dolog szabályozta a pártok működését. Én még megemlíteném azt a bizonyos rendvédelmi törvényt 1923-ban, amely azért bizonyos fajta korlátokat szabott a pártok gyakorlati tevékenységében. És aztán természetesen az 1903-as 201-es törvény, ami lehetővé tette a politikai pártok felfüggesztését vagy felszámolását, amit aztán nagyon gyorsan alkalmaztak is két német nacionalista párttal szemben, teret nyitva ezzel majd a szudéta német párt hihetetlen sikerének, amely le tudta nyelni a megszüntetett német pártok szavazóit. Szarka László pártdemokráciának nevezte, én azt írtam, hogy pártokratikus világ. A mai világunkat is elég annak tartjuk, de az a korabeli világ még inkább az volt. Gyakorlatilag nem volt olyan, vagyis szinte minden, az a gazdag civil világ, civil szféra, ami működött, sokkal kevésbé volt civil, mint manapság. Mindegyik valamelyik pártnak a bűvkörébe tartozott, hogy ezt a szót használjam, mindegyik valamelyik pártnak a befolyás alatt tart. És ami még nagyon fontos, hogy a megfelelő párttagság fontos volt az életben, tehát ahhoz, hogy bizonyos állásokhoz jusson valaki, nem ártott megfelelő pártnak a tagjának lenni, és bizony voltak olyanok is, akiknek egyszerre két-három párt igazolvány is volt a zsebükben, és mindig azt vették elő, amelyekre épp szükségük volt. Ezt nem csak mi magyar történészek mondjuk, ezt már megjegyezte a szlovák történetírásnak az egyik központi alakja, Lubomír Liptak is, és tőle idéznék egy nagyon rövid idézetet, azt írja, hogy az államigazgatás egyes reszortjai és az állami vállalatok, mintha egy-egy párt minisztereinek a hosszú távú bérletében lettek volna, akik megbízható párttagok lerakatát hozták így létre. A vasút és posta jobboldali pártok befolyás alatt állt. A belügy alá tartozó hivatalok, a csendőrség és a rendőrség viszont az agrároké voltak. Egyes szlovák vállalatoknál és gyáraknál, amelyek csehbankok tulajdonában voltak, a legkifizetődőbbnek a nemzeti demokratákhoz, vagy legalábbis az agrárpárthoz való csatlakozás volt. Az agrárpart volt a megfelelő akkor is, ha műtrágyához és tenyészállatokhoz akart valaki állami dotációt szerezni, ha természeti csapás miatt akart kártérítést, ha olcsó korpára volt szüksége, vagy ha dohánytermesztéshez kellett engedély. És így tovább, és így tovább. Tehát ezzel csak azt akarom jelezni, hogy a pártokhoz való kapcsolódás az hosszú távú előnyeket is jelenthetett, illetve jelenthetett hátrányokat is. Nyilvánvaló, hogy hátrányt jelentett az, hogyha valaki a Csehszlovák Kommunista Pártnak volt a tagja, vagy az ellenzéki magyar pártok tagja, hiszen nem csak azt kockáztatta, hogy ha valami történik, akkor házkutatásokat tartanak nála, vagy másképpen zaklatja a rendőrség, hanem eleve azzal kellett neki számolni, hogy őt állambiztonsági szempontból megbízhatatlannak tartották, amely akadályozta, hogy bizonyos állásokba bejusson, vagy mondok egy szélsőséges példát, akar egy állomási resti bérletéhez jusson, hiszen még a vasútállomásokon azt is megnézték, hogy kinek adja a kibérletben az állomási éttermeket. A szlovákiai-magyar párt struktúra sajátosságai. Az én személyes, tehát tudjuk azt, hogy a korabeli párt világ az nagyon színes volt, de az én személyes véleményem az, hogy a szlovákiai-magyar pártstruktúra, ha összehasonlítjuk a korabeli szudéta némettel, vagy a többségi csehszlovákkal, akkor meglehetősen szegényesnek tűnik. És ez a szegényesség, az a kérdés, hogy tulajdonképpen miből adódik ez a szegényesség, hogy nem tudja lekövetni a szlovákiai-magyar pártstruktúra azt a tagoltságot és azt a színességet, amelyet mondjuk a csehszlovák vagy a szudéta német. Én három dolgot említenék, nyilvánvalóan a lélekszám bizonyos mértékben behatárolja. Én úgy érzem, hogy behatárolják a hagyományok. Tehát az, hogy milyen volt a pártstruktúra a monarchiában az osztrák félen, és milyen volt a magyar félen, az is bizonyos mértékig befolyásolja. És ami nagyon fontos és befolyásoló tényező, az a két kisugárzó központnak a hatása, azt is mondanám, hogy a Berlin és Budapest közötti különbség, ahogy Berlinből vagy Weimart írtam oda, hiszen Weimari köztársaságnak nevezzük ezt az időszakot, nézték és próbáltak befolyásolni a szudétanémet partpolitikát, és hogy Budapestről. Budapest részéről sokkal egyértelmű volt az egyneműsítő hatás, amely nem szerette volna, ha itt sokszínű partélet alakul ki. A szlovákiai-magyar pártoknak alapvetően két fontos kérdéssel kellett mindjárt megalakulásukkor szembenézniük. Az egyik az, hogy egységes pártstruktúrát hozzanak-e létre, vagy egy plurális pártstruktúrát. A másik az, hogy milyen legyen a viszony maga az a csehszlovák köztársasághoz. Ezeket a kérdéseket Szarka László is érintette. Én azt írtam oda, hogy az egységes pártstruktúra ellen két dolog szólt. Az egyik a hatalom se nagyon szerette volna ehhez létrejönni, és erre jó példa az, hogy amikor 1920-ban Komáromban két kísérlet is történik erre, egyszer egy Magyar Nemzeti Párt néven, egyszer pedig Magyar Népszövetség néven, a hatalom mind a kettőt megakadályozza. A fontosabbnak érzem azonban azt a struktúráltságát, a korabeli magyar társadalomnak itt értem, ezt a struktúráltságát szociális szempontból, felekezeti szempontból és más szempontból, amely tulajdonképpen óhatatlanul hozta magával azt, hogy itt egy plurális típusú pártstruktúra alakul ki. És így jön létre tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve az, amit én úgy háromosztatú pártpolitikának szoktam nevezni, az ellenzéki vagy sérelmi pártoknak a csoportja, a bolsevik típusú baloldal, amely ugyan külön pártként nem jelenik meg, de én úgy érzem, hogy nem szabad kihagyni tulajdonképpen az elemzés során, hiszen egy olyan párt, amely elvitte a magyar szavazóknak akár a 25-30%-át is, az arról mindenképp beszélni kell. És a harmadik pedig az a bizonyos kormánytámogató aktivista irányúval. És akkor még nagyon leegyszerűsítettem a dolgot, hiszen nem beszélek azokról a zsidó pártokról, amit Szarka László megemlített itt, amit be sem tudnék sorolni ebbe a képletbe, mert noha valószínűleg inkább az aktivistákhoz voltak közel bizonyos szempontból. Most arra a kérdésre, hogy hogyan viszonyuljunk a csehszlovák köztársasághoz? Nyilvánvalóan a pártok a választóiknak megfelelő válaszokat igyekeztek adni, és ez a választói magatartás ez kezdetben nagyon egyértelműen elutasító volt. Tehát a szlovákiai-magyar lakosság számára, vagy a szlovákiai-magyar lakosság elutasítással fogadta az új államot, és ezt leképezte a pártoknak tulajdonképpen a magatartása. Noha, az érdekesség az, hogy a szudétanémeteknél van egy nyilvánvaló elutasítás, azt tudjuk, hogy amikor megalakul a csehszlovák köztársaság, akkor gyakorlatilag van két-három olyan találkozó, amikor a Prágai Nemzeti Bizottság tárgyalásra hívja a közben Csehország peremvidékein létrevő négy szudétanémet tartománynak a vezetőit, és felajánlják nekik a részvételt a politikai hatalomból. A szudétanémetek részéről ott egyértelmű elutasítást kapnak, ugyanis a szudétanémetek csak az egyenlő elvén akartak, voltak erről hajlandók tárgyalni, viszont a csehszlovák, tehát a Cseh Nemzeti Bizottság az a tulajdonképpen egy alá fölé rendeltség viszonyban gondolta ezt. Ilyen fölkérésről a magyar politika iránt nem tudunk, tehát ez az elutasítás ilyen egyértelműen nem fejeződött ki, de ha megnézzük azért a korabeli forrásokat, látjuk, hogy a kezdetben két alternatíva van a politikában, vagy az ellenzéki sérelmi magatartás, vagy pedig a szociáldemokrata magatartás, amely azért is fontos, mert az első választásokon mind az Angyal Béla kutatásaiból kiderül, tulajdonképpen a magyar választókörzetekben a szociáldemokraták több szavazatot gyűjtöttek be, mint az ellenzéki pártok, tehát ez egy nagyon fontos momentum. Tehát mind az ellenzékiek élesen utasították Csehszlovákiát, itt oda tettem Szent Iván Józseftől egy idézetet, egy nagyon rövid, egy kivágott mondatot egy hosszabb beszédéből, amit a trianoni béke ratifikálásakor mondott, amelyben azt mondja, hogy mi pedig ehhez a békéhez semmikor sem adtuk a hozzájárulásunkat, és semmikor sem fogjuk ezt megtenni, tehát ez nyilvánvaló éles elutasítás. De ugyanez fedezhető fel két olyan személyiségnek a megnyilatkozásaiban, akiről, ahogy már Angyal bélemítette, többet kellene beszélnünk. Az egyik a pozsonyi Wittig Pál, a másik a kassai Molnár Miklós, mind a kettő szociáldemokrata politikus volt, mind a kettő tulajdonképpen a két nagyváros utolsó magyar kormánybiztosa, akik átadták 18 decemberében, szilveszterekor a városukat tulajdonképpen a bejövő cseh légióknak, és mind a kettő tudatosította azt, hogy ezt abban a pillanatban meg kell tenni, de a cseh katonai parancsnokoknak szóló üdvözletükben mind a ketten kifejezték azt, hogy ezt az állapotot ők csak ideiglenesként tudják elfogadni, és nem adják fel azt az álláspontjukat, mármint ők a szociáldemokraták és Kassa, illetve Pozsony magyar lakossága, hogy hosszú távon a magyar állam keretében tudják elképzelni csak az életüket. Természetesen ez az egyértelmű elutasítás a későbbiekben differenciálódni kezdett. Az ellenzéki magyar pártok részéről az egyértelmű elutasítás megmaradt, bár a már általam említett 1923-as rendvédelmi törvény miatt ez az elutasítás nagyon transzparensen nem kaphatott teret, hiszen a törvények keményen büntették. Az aktivistákról részéről azt kell tudni, hogy az, amit mi kormánytámogató aktivizmusnak nevezünk, az tulajdonképpen két bázisra épült rá. Az egyik a Hodzsártal verbúvált agrárpártiakra, akik elsősorban a földreform kapcsán csatlakoztak a kormányhoz. A másik bázisát pedig pontosan már említett szociáldemokraták képezték, elsősorban annak a kassai csoportjai, akiknál már 1920-ban megfigyelhető egy fokozatos változás a csehszlovák államhoz fűződő viszonyukban. Például nagyon érdekes, hogy 1920. szeptemberig még a kassai munkás olyan fejléccel jelenik meg, hogy felső magyarországi, jelezve a viszonyukat a csehszlovák államhoz, majd gyakorlatilag 1919. szeptemberéig, és a 19. szeptemberében, tehát közel egy évvel a csehszlovák köztársaság megalakulása után veszik le a fejlécükből a felső magyarországit, jelezve ezzel, hogy most már elfogadják politikai keretként a csehszlovák államot, amelyben ők politizálni akarnak. Majd ezek a szociáldemokraták oda jutnak, hogy mivel a kommunista párt megalakulása miatt marginalizálódik a pártjuk, hogy 1926-ban csatlakoznak a csehszlovák szociáldemokráciához, és így óhatatlanul is kormánytámogató magatartást tanúsítanak. És ennek az aktivista vonalnak a legfontosabb, hogy így mondjam, önnek határozó momentuma a lojalitás kifejezésének a hangsúlyozása volt. Soha nem győzték eleget hangsúlyozni, hogy ők lojálisak a csehszlovák államhoz. Noha a szociáldemokratáknál érdekesen megfigyelhető egy olyan mozzanat, amelyet egyszer-kétszer kifejtenek, hogy ők nem feltétlenül a csehszlovák államhoz hűségesek, hanem a csehszlovák demokráciához, amellyel finoman jelezni akarták azt, hogyha esetleg Magyarországon nem egy fajta Horthy rendszer lenne, illetve a Csehszlovákiában megváltozna a helyzet, és nem demokratikus állam lenne, akkor ez a lojalitás, amelyeket őket a köztársakhoz fűzik, meg is változhatna. Nagyon érdekes a baloldalnak is a viszonya tulajdonképpen a köztársasághoz. Kezdettől fogva problematikus a baloldalnak, ami nagyon érdekesen csak egy ilyen apró mozzanatban is megnyilvánul már 1919-ben, amikor még a szociáldemokrácián belül megindul a törés, hogy kicsatlakozik a harmadik internacionáléhoz, és ki nem, akkor Zsolnán van egy találkozásuk, és ott a jobb oldal, a bal oldal jobb oldali része, tehát Dejrerék, ők kivonulnak a tanácskozásról, és akik ott maradnak, tehát a harmadik internacionálé hívek, akikből a kommunisták lesznek, azok a kivonulásukkor egységesen, független attól, hogy ők most magyarok, szlovákok vagy németek, a harmadik internacionálé magyar szövegét éneklik, azzal kísérik a Dejrerék kivonulását. És ez apró momentum is jelzi, hogy hát eléggé kérdéses volt a viszonyuk tulajdonképpen Csehszlovákiához. A későbbiekben pedig ezt a viszonyt elég erősen a Kominternek a határozatai alapozták meg, amely Komintern, tudjuk, kimondta, kiállt a nemzetek önrendelkezési joga mellett, akar az elszakadásig is. Igaz, hogy a csehszlovák szociáldemokrácia politikájában azért ez gyakorlatban nem így valósult meg, hiszen az első fontos vezetőjük, vagy a kommunista párt politikájában, Schmerál, azt mondta, hogy olyan, csak addig támogatjuk az önrendelkezést, ameddig az nincs, nincs ellentétben a demokráciával, ebből kifolyólag tulajdonképpen Csehszlovákia kommunista pártja a konkrét revíziót soha nem támogatta, mert azt mondták, hogy azzal Horthy Magyarországot erősítenék. Tehát ebből is látni ennek a viszonynak a problematikusságát. Most már lassan én is el szeretnék jutni valahogy a vége felé, hogy maradjon egy kis idő, egy kis tér a vitára is. És tulajdonképpen oda szerettem volna én eljutni ezzel az egésszel, hogy az lenne nagyon fontos megvizsgálni, és erre érdekes módon Szarka László is utalt, hogy mennyire volt átjárhatóság az egyes pártok között, az egyes pártok választóbázisa között, mert mi meglehetősen mereven képzeljük el ezeket a határokat, úgy gondoljuk, hogy egy világ választotta egymástól az aktivistákat, és mondjuk a nemzeti párthoz tartozókat, vagy a kommunistákat és a nemzeti párthoz tartozókat. Viszont én úgy gondolom, hogy ez a viszony ez sokkal képlékenyebb volt, mint eddig gondoltuk, vagyis ezek a határok a pártok között sokkal képlékenyebbek voltak, és az átjárás igenis lehetséges volt, sőt az átjárás működött is. Erre vannak egyéni életpályák is, hát a legszembetűnőbb Zurányi Lászlónak, a talán korszak legjobb újságírónak a életpálya, aki a prágai magyar hírlapból megy át az aktivista a magyar újsághoz, vagy a Vas Lászlónak az életpálya, aki a kommunista magyar napnak volt a vezető publicista, mert egyik pillanatról másikra a prágai magyar hírlapnak lesz a publicista, ami nagyon érdekes fordulat mai szemmel nézve. De az átjárásra utalnak, most itt kellene elvégezni azokat a dolgokat, amit még nem végeztünk el, hogy konkrét településekre lebontva megnézni a választói magatartást, a választói hovatartozást, hogy lássuk tényleg azt, hogy mennyire áramlottak a választók egyik helyről másikra, amikor ez nyilvánvaló az 1938. 1938 megtörténik azt, amit Szarka László említett, hogy egy rendkívül pillanatban túlsúlyba került tulajdonképpen a revíziónak a revíziónak az ígérete, a revíziónak a vonzása, és ez gyakorlatilag egyneműsíti a szlovákiai-magyar pártpolitikát. 38 májusából, júniusából a prágai magyar hírlapban már hírek jelennek meg, nyilvánvalóan ezek eltúlzottak, amelyek arról számolnak be, hogy egy-egy falu egész lakossága, tehát ilyen hírek jelennek meg, oda mérve egész falu, még a Kondás is átlépett az Egyesült Magyar Pártba. Jön a hír valahonnan Gömörből. Ugyanilyen hírek vannak mondjuk Csalóközből, Sárosfalról. Tehát megindul az egyneműsödés. Az nagy kérdés persze, hogy emögött mennyire volt, hogy így mondjam, a fejekben is egyfajta egység, amit én azért kételkedek. Én úgy gondolom, hogy az átjárást számos dolog könnyítette meg. Az egyik az, hogy mind a három politika irány erős nemzeti retorikával dolgozott. Tehát ebben nem volt különbség. A kommunisták nemzeti retorikai néha erősebb volt, mint az ellenzéki Magyar Nemzeti Párté, vagy a Országos Keresztény Szocialista Párté. És hogyha az aktivista pártok is, hogy így mondjam, választókat akartak toborozni, a kormánypártok, nekik is erős nemzeti retorikával kellett fellépni, amelynek persze máshol volt, hogy így mondjam, az iránya. Az aktivisták azt mondták, hogy a magyar itt a köztársaságban lett igazi magyarra. Tehát ez teremtette meg nekünk a lehetőséget, hogy mi igazi magyarokkal legyünk. Tehát az nemzeti retorika nekik is megvolt. És szintén úgy gondolom, hogy az átjárás segítette az, hogy a csehszlovák lakosság többsége, akármelyik partról van, választóiról van szó, elfogadta a csehszlovák állam realitását. El tudta ezt fogadni, egy valamit viszont nem fogadott el, még az aktivista szavazók sem fogadtak el szerintem, nem tudott azonosulni a csehszlovák állam eszmével. Egy olyan állameszmével, amely olyan dolgokra épült, ami számára teljesen idegen volt. Arra épül a csehszlovák állam eszme, hogy megtagadjuk az előző 1000 évet, megtagadjuk a Szent István Magyarországot. A huszitizmusra épül, és csupa olyan dologra, ami a magyar választók számára idegen volt. Ezzel nem tudhatott azonosulni, és ez elősegítette az átáramlást. Én a végén megpróbáltam, egy sikertelenül, de azért megmutatom, egy ilyen táblázatba összefoglalni, hogy hogyan viszonyultak az egyes pártok, itt nem a választóik, bizonyos kérdésekhez. Hogyan viszonyultak Csehszlovákiához, a revízióhoz, a csehszlovák demokráciához, hogyan viszonyultak a Csehszlovákiával való beilleszkedéshez, hogyan viszonyultak a Horthy rendszerhez. Pozitív és negatív jellel próbáltam mutatni a viszonyukat, és ez csak egy dologra jó. Arra jó, hogy lássuk azt, hogy nem lehet azt mondani, az egyik oldalon álltak ezek, a másikon azok. Látjuk, hogy ezek a jelek váltakoznak. És például a legelutasítóbban minden szemben a kommunisták, ha volt igazi ellenzéke Prágának, akkor ez nem a magyar ellenzék volt, hanem sokkal inkább a kommunisták voltak. És a kommunista szavazók azok olyan bázis jelentettek, amelyekből át és vissza áramlottak az ellenzéki magyar pártokba választók. Ez a táblázat is tudja mutatni. Persze ezt elemezni kellene, ezt át kellene gondolni, de valahol el kellene kezdeni ezeket az összehasonlító kutatásokat, úgy gondolom, hogy az jót tenne a korszak felvázolásában. Hát én azt hiszem, épp kimerítettem a 20 percemet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Ennyi része.